Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hallani a mikrofonba? Mit mondok? Nagyszerű. Örülök annak, hogy újra ezen a szószéken állhatok, Isten kegyelméből. Már nagyon rég volt, és rengeteg nosztalgikus érzés meg emlék jött elém úgy a 20 év távlatából. Nagyon jó volt találkozni rengeteg régi új arccal. Gondolom, az elmúlt 20 év azért rengeteget változunk, és rengeteg dolog történik, de azért egy dolog az még mai napig is összeköt bennünket, hogy Jézus Krisztus gyermekei vagyunk. És még azt nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de olyan jó, hogy azok vagyunk. És remélem, hogy Isten ma este megszólít bennünket, hogy ebben még jobbak legyünk. Ezért énekeljük testvérek a 480. dicséretünknek az első két versét. 480. dicséretünk első két verse, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Rövid imádságra hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, olyan nagyszerű az, hogy a tiéd lehetünk. Olyan nagyszerű az, hogy te eltöltesz bennünket a te szeretetednek minden jóságával, minden adományával, és olyan nagyszerű az, hogy a tenyereden hordozol minket. Tudjuk nagyon jól, hogy nem érdemeljük, hogy kiválasztottál bennünket. Tudjuk nagyon jól, hogy nem tettünk semmit ahhoz, hogy a tiéd vagyunk. Mindent te tettél meg ott a kereszten. Te fizettél a bűneinkért, helyettünk, miattunk, érettünk, adtad oda magadat, hogy mi a te gyermekeidként éljünk. Engedd meg, Urunk, hogy most úgy üljünk itt a te házadban, hogy meg akarjuk hallani a te szavadat. Hogy feltöltekezzünk, Uram, a te erőddel. Hogy ne csak az fogalmazódjon meg bennünk, hogy milyen szép, milyen jó, milyen nagyszerű volt, hanem legyen ott az a kérdés, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Így kérlek téged, mindenható édesatyám, hogy jöjj közel hozzánk. Törölj el minden bűnt, ami akadály lehet az életünkben, akár a figyelésben, akár az igehirdetésben. És engedd meg, hogy a te lelked szóljon, a te lelked igéje, hadd újítson meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg. Amen. Hát halljátok az igét, testvérek, úgy, amint írva található az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a harmadik részében. A harmadik rész első 10 versét hallgassátok figyelmesen. Az apostolok cselekedetőre írott könyv harmadik részének első 10 verséből így szól Istennek igéje. Péter és János felment a templomba délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is járkált, ungrándozott és dicsérte az Istent. Látt őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Ámen. Kedves testvérek, ez a történet egyik legkedvesebb történetem a Szentírásból, azért, mert újra és újra figyelmeztet és újra szembesít egy nagyon fontos dologgal. Újra és újra feltesz nekem egy nagyon fontos kérdést. Én vagyok a koldus, vagy én vagyok Péter és János? Nagyon fontos kérdés ebben a történetben, hogy ki vagyok én? Ki vagyok? Az az ember vagyok-e, aki ott koldulok a templom kapujában arra, hogy valami történjen az életemben, vagy csak éppen valami alamizsnát kapjak, vagy én vagyok az, aki esetleg tudok valamit tenni azzal, aki még mindig koldul. És a mai nap folyamán, mivel a gyülekezet építés és gyülekezet szempontjából, ugye az ajtókra még emlékszünk, hogy van a kívülállók, aztán van, akik megtértek az Úrhoz, aztán vannak az elkötelezettek, akkor van még egy ajtó, amin belépsz, az a szolgálatajtó, aztán újra kilépsz a világba. Hogy a gyülekezetet nézzük, akkor újra ez a kérdés, hogy én melyik ajtónál állok, ki vagyok én? És én szeretném, hogyha ma szembesülnénk azzal, hogy milyen egy koldus élet, és milyen az, amikor ebből a koldus életből lehet egy járó, egy szolgáló, egy olyan élet, mint ahogy az apostolok is éltek, adó élet, aki tud tenni a másikért valamit. És nézzük először meg ezt a történetet a koldus szempontjából. És tegyük fel magunknak a kérdést, koldus vagyok-e? És lehet, hogy azt mondom, hogy nem, hol vagyok én koldus, én már templomba járok, én nem ott ülök kint, én már hallgatom az igét, és így tovább az életem is nagyon jól van. Tehát nem gondoljuk magunkat ennek, de lehet, hogy a végén azt fogjuk mondani, hogy dehogy nem, elég sokszor koldulunk mi, elég sokat. Hogyha egy kicsit belegondolunk, ez a koldus abban az időben nagyon egy olyan helyzetben volt, amit nem lehet a mai észre talán egyáltalán megérteni. Ma már olyan szociális helyzetben élünk, ahol az állam, az egyház rengeteg segítséget tud nyújtani rászoruló embereknek. Rengeteget. Tehát ha nem ilyen nyugdíj, akkor olyan nyugdíj, olyan kis segítség, ilyen házak, olyan... Tehát ezt el se tudjuk képzelni, hogy egy beteg ember abban az időben mennyire kiszolgáltatott volt. Ennek az embernek volt néhány barátja, családtagja, ki tudja, kicsoda, akik minden egyes nap odavitték a templomhoz. Oda letették a templom elé, mert a templomban jámbor emberek járnak. És a jámbor emberek adnak a koldusnak. De gondoljatok bele, hogy a koldusnak semmi más lehetősége nem volt, csak az, hogyha kap valamit, akkor eszek. Ha nem kapok semmit, akkor nem eszek. Ennyi volt az élete. Nem volt ki törődjön vele. Nem volt közösség, aki gondoskodjon róla. Amit kapott, az volt. Ha nem kapott, akkor az nem volt. Ennyi volt az élete. Koldus élet. Semmi kilátás, semmi lehetőség. Ez az ember, ahogy olvasjuk az igében, testvérek, nagyon beleszokott a koldulásba. Már nem nézett fölfelé. Azt olvasjuk, amikor Péter és János megszól, nézz ránk, lefelé nézett. Már egy monoton szöveget mondott, hogy adjatok alamizsnát, biztosan találkoztatok már jó betanult szöveget mondó koldusokkal, akik mondják a betanult szöveget, és hát már nem is tudják, nem néznek a szemedbe, nem mennek utána, csak mondják. Nincs reményük, hát ha kapok, nem is igazán remélnek valamit. Csak úgy már mondják, hát ha lesz vagy nem lesz, csak csinálják. Lefelé nézett. Semmi reménye, csak a koldulás. És ha kapott valamit, akkor jó volt, akkor élt, akkor megtömte a hasát, lépett egyet előre, ha meg nem kapott, akkor éhen maradt. Az a helyzet, hogy beszélgetve itt pár testvérrel, arról beszélgettünk, hogy a mai ember azért sok mindenféleképpen el van kényeztetve. Azért, ha én a saját gyülekezeteimre gondolok, vagy arra, hogy milyen élethelyzetben van, akkor azt tudom mondani, hogy sohasem éltünk még ilyen jól. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy nekünk nem az a kérdés, hogy van-e kenyerünk vagy nincs, akkor az igazat mondom, nem? Hanem, ha gyerekeinkre ránézünk, akkor kinyitják a hűtőajtót, és mit gondolnak? Nem azt nézik, hogy nincs benne semmi, hanem azt, hogy jaj, nekem ez semmi se kell. Nem? Hát csomó minden van benne. Ugye? És azt mondtam, itt a testvéreknek idéztem, hogy most nem szegénység van, hanem nyomorúság. Most nem szegénység van, hanem nyomorúság. Az a baj, hogy a nyomorúság az nagyobb veszély. Mert a szegénység az arról szól, hogy nincs mit tegyek. Beteg vagyok. Nincs ki meggyógyítson. Nincs ki rám nézzen. Testi szükségletek. De ma nyomorúsága van az embernek. Mert a testi szükségletei szinte mindig megadatnak, amúgy is Isten gondoskodik rólunk egyébként nagyon bőségesen. De vannak dolgok, amit úgy gondolunk, hogy ha nem lesz meg az életünkben, akkor mi nélküle nem azok vagyunk, akik vagyunk. Gondoljunk csak arra, hogy minden embernek, neked is, nekem is, van egy-egy olyan vágyom, hogy ha ez van, akkor én ettől jól fogom érezni magam. Kinek mi? Valaki azt mondja, el kell menjek egy órát horgászni, mert ha az megvan, akkor én ott jó érzem magam. Valaki kell egy kis étel, hogy jól érezzem valami kulináris finomság. Valaki azt kell, hogy felhívja az unokája. Hányan várják azt, hogy valaki felhívja végre a mai napon? Mert ha felhív, akkor bearanyozta a napomat. Vagy végre a külföldön dolgozó férjem, fiam, lányom, végre megszólaljon, hogy ha az megtörtént, feljött, jobban vagyok. Attól a hívástól, attól a szótól, attól a beszédtől, attól függ az én jól létem. Ez olyan, mintha attól vagyok jól lakott, ha ettem valamit. Attól érzem jól magam, ha valaki rám szól. Attól, ha valaki rám figyel, attól, ha valaki megdicsér, attól, ha valaki mond valami jót rólam. Vagy nem mond rosszat rólam. Függők vagyunk mi is. Nyújtjuk a kezünket a telefon után, nyújtjuk a kezünket egy elismerés után, nyújtjuk a kezünket egy kis segítség után, és vagy kapunk, vagy nem, ha kapunk, akkor jót laktunk, ha nem kapunk, akkor nem laktunk jól. És menjünk még egy picit tovább. Itt vagyunk a csendes napon, hívő emberekként. Hányszor éljük meg úgy a hívő életünket, testvérek, hogy megyek most el a templomba, hogy kicsit kinyújtsam a kezem, hogy adjon valami kis lelki fröccsöt, hogy aztán jobban tudjam érezni magam. Hogy lelkiekben valaki ostorozzon meg, vagy lelkiekben valaki gerjessze fel bennem a lelkiismeret furdalást, gyúrjon jól meg, és hogyha megtörtént, akkor már jobban vagyok. El meg koldulni még a templom, és a csendes napra is, mert ha kellenek a csendes, nehogy félreértsék, szükségesek. Csak hogy mi történik utána? Pillanatnyira kielégült az életem, most jól éreztem magam, találkoztam testvérekkel, mi történik utána? Eljön egy hét, újra mélyrepülés. Hát mi van? Ez nyomorúság, nem? Ez nyomorúság. Hát hol van a Krisztus? Ez nem megoldás az életünkre. Ott ül ez a koldus alamizsnát kéregetve, és akkor abban a pillanatban vár, hogy abban a pillanatban egy picit jobb legyen az élete. Abban a pillanatban. Egy ölelés, egy gondolat, egy mondat, egy darab kenyér, ez akkor jó, hogy egy kicsit akkor legyen jó. De aztán, hogy milyen a következő? Hogy nem fognak két hétig felhívni, hogy nem néznek ránk ennyi éven keresztül, hogy elfelejtenek. És így tovább. Nem oldotta meg a problémámat. Én egy másodperc múlva ugyanúgy rosszul érzem magam, ugyanúgy sánta maradtam, ugyanúgy nem lesz munkám, ugyanúgy nem tudok megélni. De kaptam egy kis alamizsnát. Neked mi az alamizsnát? Te mit vársz el a másiktól, tőlem? Mit vársz el akár Istentől is, hogy mi az a pici dolog, amit Isten változtasson meg az életembe, és akkor nekem jobb lesz? Mi az? Lehet, hogy pont az életkörülményedre gondolsz. Ha az majd sikerül, ha az a munka bejön. Ha majd már eljutottunk odáig, akkor majd megváltozik az életminőségem, én is más leszek. Nem leszel. Nem leszel. Mert a koldusnak nem oldja meg az életét az alamizsna. És nekünk koldusoknak a nyomorúságunkat, ami lenyom, ugye a nyomorúság szóba, hogy lenyom, belenyom a földbe, lelkem földhöz tapad, ugye mondja az ige.
Belenyom a földbe bennünket egy apró kis szösszenet, egy mondat, egy kis odafigyelés nem oldja meg az életemet. Nem oldja meg az életemet. Egy kis almizsnát. Szeretnélek megkérdezni, kedves keresztény testvérem, almizsnáért jöttél ma ide? Hogy egy kicsit a következő alkalomig túléld az életet? Egy kis almizsnát, mert megelégszek egy kis almizsnával, egy kis odafigyelés, egy kis találkozással? Ezért jöttél ide? Egy kicsi boldogság szelettel? Mindig szoktam ezek filmeket nézni, hogy ugye, hogy szokott lenni a hollywoodi filmek, de hogyha nagy csalódás, akkor fogják a nők, bocsánat, most nem a nők, és akkor egy nagy gödön fagylaltot elkezdnek enni. Ugye a csoki boldogság hormon termoxitocin. Tehát akkor az, na majd akkor az endorfin úgy feldob egy kicsit. Nem baj a plusz kiló sem. És akkor megoldotta azt, hogy képtelen vagyok kapcsolatra. Ugye? Miért vagy itt? Az a kérdés, hogy mi keresztények koldusok vagyunk-e? Mi Isten gyermekeiként, kódusként élünk-e? Hogy mindig csak azt a problémát látjuk, és annak a megoldásától várjuk az életünk teljes minőségének a megváltozását. Mert ez egy tévút. Ez egy tévút. Soha sem leszünk azok, akiké lennünk kell, ha mindig almizsnán élünk. Az Isten ezt a sánt embert nem arra teremtette, hogy kóduljon. Isten nem arra teremtette ezt a sánt embert, hogy valakik könyörüljenek rajta. Nem. Nem azért, hogy járjon, hogy dicsérje az Istent, hogy ugrándozzon, és az emberek látva az ő életét, dicsőítsék a mennyi atyát. Ezért teremtette. Még csak nem az is azért teremtette, mint egyik történetben olvasok a Szent, hogy megmondjuk, hogy kivétkezett ő, vagy az ő anyja, vagy az apja. Nem ezért. Hanem azért, hogy az Isten dicsősége megmutatkozzon rajta. Testvérem, Isten téged azért alkotott, hogy az Isten dicsősége megmutatkozzon rajtad. Még mindig koldulsz. Ó, hányszor ültünk egymás mellett, férj-feleségként emberek, mi is, és vártuk, hogy a másiknak a jó szava, a másiknak a pozitív jelenléte majd változtat az én lelkiállapotomon. Picit sikerült, ugye? De nem oldódott meg a kérdésem. Az én lelki harcaimban, az én saját magammal vívott harcomban, Istennel vívott harcomban, a másiknak az elismerő szava nem sokat segít. Az én harcomat nekem kell megharcolnom. És itt szeretnék egy nagyon fontos dolgot mondani neked, testvérem. Mi nem koldusok vagyunk. Mi hívő emberek nem koldusok vagyunk. Hogy mondja az ige? Ti nem szolgák vagytok, hanem fiak. És hogyha fiak, akkor örökösök. Hát miért él a keresztény közösség, a keresztény ember koldusként, ha ő örökös? Miért tékozol az, aki örökös? Miért nyújtja minden nap Isten felé is akár a kezét, hogy Uram, hát ma is szállj meg engem a mai napon is egy kis almizsnával, hogy hadd éljem túl a mai napot, mert már megint hétfő lesz. Ugye ismerős ez a fiatalabbaknak biztos, hogy már hétfő van, már megint baj van. Amíg várjuk a pénteket, nem tudom, szóval. Tehát, hogy adj egy kis almizsnát. Hát őszintén, a te gyereked minden nap almizsnát kér tőled? Hogy adj már egy kis almizsnát, mert túl akarom élni a mai napot. A te gyereked minden nap könyörög, hogy végre adj egy kis ennivalót. A te gyereked azon könyörög minden nap, hogy ölelj már meg, anyu, meg ölelj meg, apu. A te gyereked, neked ezt mondani kell? Vagy te ezt, mivel a gyereked, eteted, ruházod, néha megruházod. Szereted, elismered, néha meginted. Nem azért, mert könyörög érte. Az öcsém szokta néha mondani a gyerekeinek, hogy már megint rázod a pofonfát. Hát, hogy akkor is kunyarálja, de hát ugye ez másik oldala. Tehát, hogy tesszük, nem? Mert a gyerekeink nem koldusok, fiak.
És mi pedig az Isten fiai vagyunk. Ezért kérdezem, kedves gyülekezet, kedves hívő ember, a történetben koldus vagy királyfi vagy? Koldus, aki még mindig a koldus ruhában vagy, pedig már rég az Isten tenyerén élsz, rég megváltott, rég beléptél már a második ajtón is, talán még minden nap el is kötelezted magad az igeolvasás, az odakozásra is, de még minden nap várod, hogy na, ha ez a kicsi megoldódik, akkor már jobb lesz az életem. Hát nem a kicsi dolgok oldódtak meg Krisztusban, hanem megváltozott a státuszod. Nem fattyú vagy, nem szolga vagy, hanem fiú, meg leány. Isten fia, és Isten gyermeke vagy. És ha Isten gyermeke, akkor miért élsz koldus módjára, ha fiúként élhetnél? És ezen kellene nagyon nagyot változtatni. Mert eljárhatunk csendes napokra, a csoportomnak mondtam, de mi fog holnap történni, vagy amikor hazamegyek? Mit fogok tenni? Ki az az ember, akivel tennem kell valakit? Egy embert mondj, ne százat, egyet, nem mindenkit, ugye mondtam. Egyet, akivel meg kell old a konfliktusodat. Nem kell az egész világot megbent, az az egyet. Kihez kell elmenni, kinek kell segíteni, kihez kell lehajolni, kivel kell megbeszélni a dolgot. Egy dolgot. Mi fog történni? Megyünk tovább kunyerálni. Könyörögni, ezt ismerik, ezt a szót, mindegy. Alamizsnát kéregetni. Alamizsnát kéregetni. És itt jön Péter meg János. Tudjátok, mi az érdekes? Hogy ezt, amit Péter meg János lát, azt, amit a koldus magáról sem lát, hogy nem kell tovább kéregetni. Hogy az alamizsna nem oldja meg az életét. Az elismerő szavak, az apró kis gondolatok, a kicsi kis szösszenetek az életünkben, egy apró kis igevers, és ilyesmik, amik ilyen apróságok, ami azt gondoljuk, hogy hú, ez most, ha ez megjönne, akkor most már biztos, hogy ezek tudja, az az alamizsnának, az embernek az életét nem fogja megoldani. És nincs is alamizsnájuk, se aranyuk, se ezüstjük. De kijön a külső látás, hogy ezeknek az embereknek, ennek a koldusnak nem is erre van szüksége. Mert az aranya és az ezüstje nem tenné ezt az embert boldoggá se, nem tudna járni se, mert nem ez a szükséglete. Hallottunk ma erről? Mit kell adni a világnak? Ami a szüksége. Amire szüksége van. Nem azt, amit kíván, bocsánat, mert kívánna ő sok mindent. Amire szüksége van. Azt kell nyújtania a hívő népnek, az egyháznak, az egyházon belül pedig neked meg nekem, azt kell adni, mire szüksége van. Mire van ennek a koldusnak szüksége? Lábakra. És fel kelljen és járjon. De sokszor nem látja a világ. Ezért van az, testvérek, amikor mi visszük az evangéliumot bizonyos helyekre, és mi prédikáljuk az igét, vagy éppen tesszük az igét, megéljük az igét, hát nekem nem erre van szükségem. Sokszor a világ sem látja, mire van szüksége. Az elmúlt időszakban volt néhány olyan eset a gyülekezetben, ami hát eléggé átgondolkodtatott sok mindent az életemben, mégpedig arról, hogy hogy van ez. És sokan is rágódtak rajta. Van egy díszes társaság a gyülekezetben, mint a gyülekezetnek a perifériáján mondhatnánk így, akik nem csak arról voltak híresek, hogy hát nem jártak templomba meg így, de úgy mindig szembeszálltak a gyülekezettel is, az Istennel is, mindennel. És lassan az Isten, szó szerint fogom mondani, hogy levadászgatta őket. Először meghalt 2-1 éven rákban férfi emberek, aztán meghalt a következő rákban, aztán egy szívrohamban, és 2 év alatt ez a társaságból egyetlen egy ember él már csak. És azon gondolkoztam, hogy ezek az emberek mindig ellenesztek. Volt, aki mind tovább maradt ebben az állapotában, úgy ment el a világból, és volt, aki nagyon érdekes módon egyszer csak arra a döntésre jutott, hogy elhív engem a halálos ágyához. Elhív engem a halálos ágyához. És azon gondolkoztam, hogy mit vigyek ennek az embernek. Egy halálos beteg ember, aki egész életében az Isten ellen harcolt, mit kell tenni? És emlékszem, annyit mondtam neki, hogy ideje lenne megadni magát. Ideje lenne feladni. Azt mondani, Uram, itt vagyok, megadom magam. Megadom magam előtted. Többé nem harcolok. Nagyon jó lett volna ilyenkor szép szavakat mondani, hát meggyógyulsz, ugye testvérem, persze, tudja ő is, hogy nem fog. Jó lett volna elmondani azt, hogy amit akart volna hallani, hogy van reménység még, de szeretünk ilyeket mondani, nem? Hányszor elmegyünk halálos beteg ember ágyához, és akkor körbe hazudjuk. Nincs olyan nagy baj, nincs, ugye? És család, mindenki tudja, hogy már nincs remény, de körbe hazudjuk. Mert azt gondoljuk, erre van szüksége. Ő is tudja, hogy meg fog halni, a család is tudja, hogy meg fog halni, de jól lesz, még meg fog gyógyulni. Ugye ezek a... Hát arra van szüksége, hogy hazudjunk. Hogy arra van szüksége, mikor adod meg magad. Nekünk nem azt kell adni, amit elvárnak. Hanem amire szükségük van. És arra van szükség, hogy ott annál, egy betegágynál is megkapja az igazságot, hogy megváltozzon az élet, hogy belépjen a második ajtón. És arról tudtam beszélni, hogy tudtam ezzel az emberrel imádkozni ott annál, a betegágynál. Mert megadta magát. Ahogy annak idején Jákob, Uram, nincs mit tegyek. El nem engedlek, de nincs mit tegyek. Azt adni, amire szüksége van, de ezt csak mi látjuk sokszor, mert mi már megéltük, mi átéltük, hogy nekünk nem arra volt szüksége, hogy valaki szembe hazudjon, hogy milyen rendes ember vagy, bizonyságtételben is hallottuk, milyen jó ember vagy, te miért akarsz te megtérni? Olyan jó ember vagy, miért akarsz te megtérni? Hát biztos, hogy nem erre van szükségünk, arra van szükségünk, csak így tovább. Neked tényleg az Úrra van szükséged. Megváltásra van szükséged, a jelenlétére van szükséged. De ezt a világ nem látja, mi se láttuk a magunk helyén. Amíg be nem lépett Isten az életünkbe, még nem könyörült meg rajtunk, addig azt gondoltuk, hogy nekünk erre meg erre van szükség, kis pénzre, kis jó karrierre, kis sikerre, kis elfogadásra, jó feleségre, jó férre. Valamire, ami úgy körbe szedünk magunk körül, aztán majd csak lesz belőle valami. És amikor bejött Jézus az életünkbe, rádöbbentünk arra, hogy nekünk, na ő rá van szükségünk. Ezért tudjuk látni, hogy igazából az embereknek rá van szüksége. Akkor Pál apostol megtér. Azt mondja Jézus neki, hogy miért üldözöl engem? Hát erről szó se volt. Ő elment Damaszkuszba, hogy összeszedje az követőit Jézusnak, nem? És Jézus azt mondja, hogy hát te engem üldözöl. Miért? Mert Pálnak, Saulnak nem a keresztényekkel volt baja, hanem Jézussal. És hogyha ezt megfordítjuk, hát nekünk nem az emberekkel van, hogy nekünk az emberekre van szükségünk, nekünk Jézusra van szükségünk. És ha én ezt tudom, akkor én tudom, hogy az embereknek is Jézusra van szüksége. Tudjátok, milyen jó ebben a történetben az, hogy azt mondja Péter és János, így megáll előttük, megáll a koldus előtt, kétem, és azt mondja Péter, nézz ránk. Ez a két szó, ami ide le van írva, hogy néz ránk, ez először felteszi nekem a kérdést, mernék-e ilyet mondani egy hitetlen embernek. Figyelj csak! Nézz fel rám! Hogy mondja Pál? Legyél a követőm, hogy én is a Krisztusé. Hogy merem-e azt mondani egy embernek, hogy nézd az én életemet. Ez volt, ez van. Azt mondja neki, nézz ránk. Persze felemeli a tekintetét, de mekkora bátorság, hogy azt mondja, nézz fel rám. Tudjátok, testvérek, az a baj, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy még mindig koldusok vagyunk, akkor sohasem merjük azt kimondani, hogy nézd meg az életemet. Mert ehhez azt a bátorságot is fel kell vállalni, hogy a szennyest is felvállalom a hívő szép életem mellett. Mert a hívő szép életem
az nem csak arról szól, hogy minden rendben van. Mutassa meg az a hívő ember magát itt a gyülekezetben, akinek nincsenek gondjai, problémái, konfliktusai. Mert ha van olyan, akkor már te nem itt vagy, hanem a mennybe. Hanem az a helyzet, hogy amikor én azt mondom egy szerencsétlen embernek, azt mondja Péter és János, hogy nézd ránk, akkor ő megmutatja magát, ahogy van. Van-e ilyen bátorsága ma a keresztény embernek, hogy arról beszéljen, hogy nem csak győzedelmes keresztény ember vagyok, hanem bukdácsoló, senkiházi. Nem csak az erős, a lélektől duzzadó energiával küzdő, hanem az, aki néha elrontom a másik kedvét, aki néha veszekszem, aki néha nagyon durva tudok lenni, néha olyan vagyok, mint a posztó, aki néha elkalandozik a fantáziájával, aki néha lelkileg is, meg másmére csal is, lop is, hazudik is. Nézd rám! Egyik nagyon nagy felismerésem volt, testvérek, lapozzátok a Szentírást, és hogyha nem mondok igazat, akkor mondjátok, hogy nincs egy olyan ember a Bibliában, hívő ember, akire úgy mondhatnánk, hogy ez egy tökéletes életű volt. Jézuson kívül. Végignéztem az összes ószövetségit, történetet, az elejétől a végéig, ott nincs egy olyan ember, akire nem lehetett volna azt mondani, hogy hú, Dávid, akitről azt mondja az Úristen, hogy szívem szerint való király, apaként megbukott, hát őszintén, az egyik fiát kiemelte, a másik fiát hagyta, hogy megerőszakolja a lányát, akkor elnézte a bűnét, hát ez apaként rettenetes. Férként megbukott, mert megcsalta minden feleségét, ugye? És azt mondja az Úristen, és akkor gyilkolt, és még mondhatnánk mennyi mindent róla, és szívem szerint valók, és nem volt olyan király Izraelben. És az összes királyokat, akiket felsorolsz, mindig Dávidhoz hasonlítja, hogy olyan, mint Dávid. Hát, hogy elgondolkodva olyan, mint Dávid. Nem tudom, akarnék én olyan apa, meg olyan fér lenni. És mégis a Szentírás azt mondja, hogy olyan, mint Dávid. Vagy Ábrahám, az Isten barátja. Hát bérbe adja Sárát Egyiptomba a fáraónak. Hát bocsánat! Bocsánat, akármilyen szabad elvű világot élünk, még manapság se történne meg. Nemhogy akkoriba. És ő volt Isten barátja. És tudjátok, ezek az emberek felvallalták, hogy ezzel a bűnömmel, múltammal, jelenemmel, bukdácsolásommal ez vagyok, de Isten vagyok. És az Isten áldása rajtam van, testvérem. Tudjátok, milyen hatalmas áttörés lenne, ha a mai keresztény ember, te meg én, oda mernénk menni a bűnös emberhez, és azt tudnánk mondani neki, ne koldulj tovább, nézd rám! Koldus voltam én is, de tudom most már, hol a kenyér. Nézd rám, nem vagyok jobb nálad! Tudjátok, milyen szomorú, amikor a keresztény közösségek azt mutatják, hogy jobbak a világinál? És akkor bejön valaki, és azt érzi, hogy hú. Mert több őszinteség van egy kocsmában, mint egy gyülekezetbe? Mi mondjuk, hogy nézzetek rá, mi már milyen tökéletesek vagyunk. Mikor ezt hirdetjük, akkor azt mondják, hú, én ilyen soha nem leszek, én nem tudom betartani, én nem leszek ilyen tökéletes. És akkor ezt üzenjük, akkor nem azt mondjuk, hogy gyertek hozzá, azt mondjuk, meneküljetek innen! Tele vagyunk képmutató. Jó lenne végre odaállni, és azt mondja, nézz ránk! Ugyanolyan bukdácsot. Azt mondja, ezzel kezdi Péter. Aranyom és ezüstöm nincs. Semmi nincs. Értitek? Azt mondja, hogy nincs. Nem azzal kezdi, hogy én vagyok az Úr Jézus harcosa, hanem azzal kezdi, hogy valami nincs. Hogy nincs. Milyen jó lenne már bevallani végre ennek a világnak, aki Krisztusra vágyik, és sóvárogva vár, hogy Isten fiai végre megjelenjenek, nem a koldus keresztények, az Isten fiai, és bevallanák azt, hogy valamiük nincs. Hogy nem tökéletesek. És mi mutatjuk sokszor azt, hogy mennyi mindenünk van. Ha nincsről meg ne beszéljünk. És Péter azzal kezdi, nézd rám, aranyom ezüstöm, nincs. Nincs. Bevallottad már valahogy valamiben képtelen vagy tenni? Álltál már úgy valami mellett, hogy nem tudok mit mondani? Nem tudok mit mondani? Tudjátok, a megmondó keresztényeket nagyon, vannak olyan gyülekezetek, akik járnak beteget látogatni. A lelki gondozásuk abból áll, ha meg nem térsz, el fog pusztulni. Hú, hogy csak nem ment volna sehova. Nem hallgatta volna már meg ezt a szerencsétlent. Hogy elmondta volna, hogy nem tudom, hogy mi lesz veled. Nem tudom a gyógyszert, az orvosságot az életedre. Nem tudom, hogy tudsz kibékülni a feleségeddel. Nem tudom, hogy hogy fogod megoldani a házassági gondodat, de itt vagyok melletted. Amit tudok, azt tudom adni. Ki tudom nyújtani a kezemet. Bevallani, hogy mim nincs. Erre vágyik végre a világ, hogy megmutassuk az igazi Krisztus arcát. Aki őszinte és nyitott. Nézd rám! Testvérem, olyan jó lenne, hogyha ránk azt tudnánk mondani, nézd rám, mint Pál mondta, nincsen, sok mindenem nincs, kövess engem, én Krisztust követem. És felvállalni azt, amink van. Nagyon sok mindent szeretnénk mi megoldani aranyjal és ezüsttel, és az egyháznak ez egy nagyon nagy bűne. Hogy aranyjal és ezüsttel akarunk megoldani dolgokat. Finanszírozunk dolgokat, bevonunk pénzeket. Jó, az megvan néha az ideje ennek, annak. Nagyon sokszor magam is érzem azt, hogy hát pénzzel és aranyjal nem lehet mindent megoldani. Ugye? Nem lehet mindent. Le lehet rázni embereket. Hogy szoktuk lerázni a koldust? Adom neki. Nem? Ha adunk a koldusnak, ott hagy. Mert kellemetlen hívő ember vagyok, azért adni kéne valamit, de azt valaki azt fogja látni, hogy nem adtam neki, akkor mit fognak rólam mondani, de hát itt jár utánam, de nem akarok neki adni, mert úgyse oldja meg az életét, ezért adok, hogy lerázzam. Egyszerű megoldás, ugye? Megoldottam a problémát meg, de hogy oldottam meg. És ugyanígy, kérdése jönnek, ennyit tudunk mondani, hát majd az Úr megsegít. Igen, és mi is érezzük, hogy nem őszint, amit mondunk. Mert nem oldja meg a problémáját. Nem oldja meg. És mondjuk az ilyen, hogy mondjam, ilyen szlogeneket. Bíz az Úrban. Ismeritek ezt? Úgy koppan a padlón, hogy szinte az üressége a mennybe is hallatszik. Vagy imádkozzál még többet. Nagyon jó tanácsok. Csak meg se hallgattuk a másikat, hogy mire van szüksége. Testvérek, azt adjuk, amink van. Először is Péter és Jánosnak nem mie volt, hanem kie. Jézus Krisztusa volt. És nekünk ennek a világnak őt kell adjuk. Magunk életén keresztül, a magunk bukdácsoló, de őszinte életén keresztül Jézus Krisztust kell adni. Higgyétek el, rá szükség neki, és nem neki, rá szüksége van a világnak. Ezt higgyük el. Hiszünk-e még abban, hogy Jézus Krisztus meg tudja változtatni az emberi életeket? Hogy a Jézus Krisztusba belegyökerezett élet, az képes megmaradni a legnehezebb időben is? Elhisszük-e, hogy a fiataljainknak, egészen az időseinkig nem másra, hanem Jézus Krisztusra van szükségünk? Szükségük? Ezt csak akkor hiszed el, ha te is tudod, hogy neked őrá van szükséged. És tudod, hogy ezt, vagyis őt tudod adni is. Mi mindig fel akarjuk találni a makaronin a lyukat, hogy azt hogy kéne csinálni. Holott csak annyit kéne csinálni, hogy azt, amink van, egyszerűen adjuk tovább. Egyszerűen adjuk tovább. Jézus Krisztusunk van. Milyen jó lenne, ha végre mondanánk, hogy ő rá van szükség. És az ő nevében talpra lehet állítani embereket. Talpra lehet állítani embereket. Talpra lehet állítani gyülekezeteket, és talpra lehet állítani közösségeket, és talpra lehet állítani családokat, és talpra lehet állítani megromlott házasságokat. Elhisszük egyáltalán ezt. Vagy menjünk el pszichológustól kezdve, családterapeután át, jussunk el ide, majd a lelkészelésbe, és mindenkivel beszélünk, csak éppen Jézus ki akarjuk hagyni az egész dologból. Én tudom, hogy miért van ez így. Mert ha odaállok elé, akkor mesztelenül fogok ott állni. És kiderülhet az, hogy én vagyok a hibás. Én vagyok a hibás. Milyen jó azt kimondatni mással, hogy ő a hibás. Volt egyszer egy nagyon durva eset az életem, egy lelki gondozás, egy pár, akik már el voltak jegyezve, közösen építették a házat, mind a ketten hitben járó fiatalok voltak, és eljön hozzám egyszer a srác, mondjuk elmentek valahol dolgozni, és kiderült az, hogy összejött egy másik hívő lánykával. És hogy ő úgy érzi most már maximálisan, hogy nem működik már ez a mostani lánnyal, és szeretné egy másik, tehát másik kapcsolat, de úgy szerette volna, hogy én beszéljek a mennyasszonyával. Én. Hát, nem ez volt a kérés, csak hogy beszélj, mondjam el neki, hogy már nem kell a neki. És eljött, azt mondja, elhozza hozzad. El is hozta, ketten eljöttek. Persze a lány nem tudott semmit, hogy neki már van egy alakuló kapcsolata. És persze nem volt őszinte, hanem csak azt mondta, hogy te már nem vagy elég így, meg nem vagy úgy, meg mondta ezeket a dumákat, és várta tőlem, hogy mondjam már ki, hogy ti nem vagytok összeélők, és akkor a lelkész szavaz majd, hogy mondja. Én megmondom, hogy na mondjad akkor. Hát de ő várja, mondom, mondjad. Mi a gond? Hát nem merte kimondani. Még 2 hónapig kínlódtak, mire kiderült és kiborult. Velem akarod kimondatni a szennyest, amit neked kéne odaállni becsületes férfiként, és azt mondani, ne haragudj. Hát hányszor csináljuk még ezt meg? Hát ne csináljuk. Nincsen. De van Krisztusom, akit adok ennek a világnak, és adok annak az embernek. Kelj fel és járj. És van itt egy nagyon fontos dolog, testvérek, amit újra csak gyülekezetként, hívő emberként meg kell érteni. Nem csak mondani kell. Mit tesz, Péter? Kinyújtja a kezét, megfogja, és felemeli. Mi szeretnénk, hogyha úgy működnének a dolgok, csináljátok! És működne. Vagy hogy annak idején volt valami, működj! Ugye? Testvérek, nem tudsz úgy felemelni egy koldust, hogy nem fogod meg a büdös, mocskos kezét. Hogy nem piszkolod be a kezedet. Be kell piszkolni a kezünket. Ahhoz, hogy a másikat megmentjük. Ezt értsétek jól. Nem kell bűnössé válni, de le kell hajolni hozzá. Nem kell, Gyökösi mondja az egyik könyvében, hogy egy pár jött hozzá beszélgetni, mind a ketten állandóan veszekedtek. És akkor egyszer csak eljutott odáig, hogy végre már őt szitták. Nagyszerű, most már valamint legalább egy véleményben vagytok. Hát most már ő volt a hibás. Hányszor vagyunk mi olyanok, hogy csak én ne legyek hibás, hogy én mosom kezemet, belemocskoljam az életemet. Hát hadd legyek én a hibás, ha az ő életük megmenekül. Hadd haragudjon rám egy életen keresztül, hogyha változott az élete. Hadd rágja egy évig azt, hogy miért kellett azt úgy mondani. Mocskoljon be magamat. Legyek én az utolsó a szemébe. De meneküljön meg. De meneküljön meg. Álljon lábra az élete. Haragudni fog rám, haragudjon. Majd megbékül a fogja látni a Krisztus munkáját önmagában, meg a családjában. De hadd legyek én. Ha villám csapjon belém, akkor is én legyek a villámhárító. Hadd legyek én. Másképp nem megy, testvérek. Mi szeretnénk, hogy csinálni? Imádkozunk a világért, hogy térjen meg minél több ember. Hány ember megy meglátogatni egy világi embert is? Hát Jézus nem azt mondta, hogy csak imádkozzatok érte, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká. Nem fog menni. Jöjjenek el a templomba. Hozzátok el a templomba őket. Be kell mocskolni a kezünket. Meg kell fogni azt az embert. Van egy szolgálat, egy fiatal srác végzett az egyik gyülekezetbe, kallódó fiatalokkal foglalkozik. Olyan családokból emelnek ki gyerekeket, akiknek a családja teljesen nullán működik, és ők még azt se tudják, hogy minden nap ehetnek-e, vagy éppen öltözködni, hogy kell, vagy ilyesmi. Ilyesmivel foglalkozik. És lehetne azt úgy csinálni, hogy ő lakik egy házba, és akkor foglalkozik a fiatalokkal, néha elmegy. Ahogy szokták csinálni hivatalosan. A háza olyan, mint egy hatalmas, nagy menedékhely. Pedig már 3 saját kicsi gyermekük van. És egy csomó olyan gyerek, akiket mentenek. A fürdőszobájuk, akár fürdő ezeknek a gyerekeknek is. A mosógépükbe megtanulnak mosni a lányok, hogy kell szortírozni. ha nem nyitom meg a házamat előttük, ha nem vállalom fel a szagukat, ha nem vállalom fel a gyomorúságukat, prédikálhatok én? Meg kell fognak kezik. És én szeretném újra azt kérdezni, amit a csoportban, hogy ki az az ember, akinek meg kéne fogd a kezét? Megfogni. Nem távolról üzenni, hanem megfogni a kezét. És felhúzni erőfeszítéssel, hogy álljon lábra. Mert amikor felemelte Péter, nem csak mondta, hogy a Krisztus nevében kelj fel, és felemelte Péter, amikor felemelte, megerősödtek a lábai. Amikor együttműködött Péter a gyülekezetnek a képviselője, azaz te a hívő ember, az Isten fia, és ott az a szerencsétlen ember, aki rászorul a Krisztusra, akkor a kettőnek a keze összeért, és sikerült megemni, akkor történt meg a csoda. Másképp nem történik. És amikor itt vagyunk együtt, akkor gondoljuk át újra azt, kinek a kezét kell megfogjam. Hol kell olyan kellemetlenségbe keveredjek, ami kellemetlen, kellemetlen, de felvállalom azért, hogy a másik meggyógyuljon. Hol kell leülni, beszéljek egy férfival, egy asszonnyal, egy gyerekkel, hogy család megmeneküljön? Hol kell? Konkrétan. Ne a fejünk felett beszéljünk el, hanem konkrétan gondolj ezekre az emberekre, és fogd meg a kezüket, mert másképp nem megy. Eltelt az a világ, vagy sose volt az a világ, hogy csak úgy jönnek az emberek. El kell menni értük. Meg kell gyógyítani őket. Hozzájuk kell nyúlni, és át kell karolni, fel kell emelni, szeretni kell őket. És a szeretet, ha kell, bemocskolódik. És nem baj. És nem baj. Csak hadd erősödjen meg egy láb, és hadd jusson hitre valaki. Milyen nagyszerű látni azt, amikor felemelték ezt az embert, hogy járkál a templomba, ugrándozik, dicséri az Istent, nem bírja abba hagyni, pedig mennyit mindent tettek. Semmi sok, nem sokat. Mondtak egy mondatot, megfogtak egy kezet. Ugye? Csak ezt mind Jézus Krisztus nevében. Mindig nagy dolgokat akarnánk tenni, pedig az apró dolgokban vannak a legfontosabb tettek. És Isten ezt várja el tőled. Nem azt, amit nincs. Nem azt, amire nem vagy képes, hanem azt, amit van, és amire képes vagy, azt akarja az Isten megáldani. Ezért hadd buzdítsalak benneteket, drága testvérek, arra, merjétek felvállalni magatokat. Krisztus előtt teljes valótokat őszintén. Merjétek kimondani azt, hogy nem azt adom, amit úgy gondolsz, hogy szükséged van rá, hanem amiben valóban szükséged van, azt hozom. Őt hozom. Krisztust adom. Az ő nevében cselekszem. És merjétek, ha kell, megfogni a másik koszos kezét, csak azért, hogy járjon, hogy ugrándozzon, hogy örvenjen. Nem baj, ha nem vesznek észre. Nem baj, ha nem köszönik meg. Nem baj. A ti atyátok, aki titkon van, látja, hogy mit tettetek. És ő majd megfizet nektek. Koldus vagy, vagy gyermek? Kell a világ elismerése, kitüntetése? Vagy az atyának a szava, aki azt mondja, jól vagyom. Ez az én szerelmes fiam. Benne gyönyörködöm. Hát testvérek, ti vagytok az Isten szerelmes fia. Bennetek gyönyörködik. Hát csaljatok mosolyt az Isten arcára. Ámen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, miért élünk mi még mindig koldusként, mikor gyermekek vagyunk? Sokszor magunknak sem tudjuk megmagyarázni. Koldoljuk az elismerést, a jó szavakat, az öleléseket, koldoljuk, hogy végre valaki meglássa, hogy tudunk tenni valamit, és akkor ettől jobban érezzük magunkat. Közben mi örökösök, ha te gyermekeid vagyunk. Ránk azt bíztat, hogy másokat emeljünk fel. Miért koldulnánk mi tovább? Én arra kérlek, drága Jézusom, hogy végre ne csak tudjuk, hogy a gyermekeid vagyunk, hanem éljünk e szerint. Ne csak az agyunkig jusson el az, hogy mit jelent örökösnek lenni, hanem érezzük a felhatalmazást, érezzük azt az erőt, ami bennünk van, a te jelenléted által, amivel tényleg felemelhetünk embereket. Engedd meg, Urunk, hogy felvállalhassuk azt, akik vagyunk. Nem, minthogyha elértük volna már, hanem azt tudjuk, hogy még mindig döcögünk a cél felé. Néha még futunk is, de legtöbbször csak döcögünk, és valamikor visszafordulunk, és teszünk egy nagy vargabetűt. Mindenható édesatyánk, engedd meg, hogy így felvállaljuk, hogy felnézzenek az emberek ránk, és lássanak meg téged, a te könyörületedet, a te kegyelmedet, a te irgalmadat, a te szeretetedet, és ne az állarcot lássák, ami úgyis egyszer lehullik, és amely mögött ott van az a bűz, ami eltaszítja az embereket. Drága Jézusom, arra kérlek téged, hogy ne akarjuk mi a világnak megoldani azokat a problémáit, amit meg tud oldani a világ maga is, hanem hadd adjunk téged ennek a világnak, és mi ezt tényleg komolyan gondoljuk. Ehhez adj kinyújtott kezet, amely nem fél attól, hogyha bemocskolódik. Ha meg kell fogni egy koldus kezét, ha meg kell fogni egy elveszett kezét azért, hogy megmeneküljön. És engedd meg nekünk azt is, hogy átéljük azt a csodát, amikor látjuk embereknek az életében a változást. Amikor látjuk a templomban újjongva, járkálva, ugrándozva, az élettől betelve őket. Úr Jézus Krisztus, hadd legyen a te szavad, a te atyád és a mi atyánk szavának a megnyugtató biztatása a legfontosabb számunkra, hogy mi vagyunk a te szeretett gyermekeid. Kérünk téged, engedd meg nekünk, hogy így töltsük be azt a feladatot, azt az életet és azt a szolgálatot, amit ránk bíztál. Ebben járj előttünk. Adj minden erőt meg, és engedd meg, hogy fiakként éljünk. Jézus Krisztus, a te nevedbe kérjük atyánkat. Hallgass meg, atyánk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Köszönöm a figyelmet.